Köszönjük, mennyi atyánk, örökkévaló Istenünk, azért, mert jó és könyörülő, irgalmas, szerető, gondviselő atyánk vagy. Olyan sokszor és sokféle módon éljük meg ezt, gyakran úgy, mint hálátlan gyermekek, akik nem élik át, vagy nem érik fel ésszel azt a tapasztalást, amely minden nap része életüknek. De szeretnénk most elcsendesedve rád figyelni és megköszönni azt, hogy az elmúlt héten megtartottál bennünket, hogy mindez idáig megújult a te nagy irgalmasságod a mi életünkben. Szeretnénk megköszönni azt, hogy a mi szívünkben vágy ébredt a veled való találkozásra, és arra kérünk, hogy ez a vágy ne legyen kielégítetlen, és a veled való találkozás töltse be lelkünk minden szükségét. De imádkozunk a szükségben lévő testvéreinkért, akik betegek, akik nyomorúságban vannak, akik lelki kihívások között élik mindennapjaikat. Imádkozunk azokért, akik más oknál fogva maradtak távol, de imádkozunk a gyermekágyas édesanyáért, édesanyákért, és arra kérünk Istenünk, hogy áldásod közelsége legyen számukra is. Az a valóság, amelyet mi megélhetünk itt együtt, közösen veled. De kérünk Istenünk, igéd nyíljon meg előttünk. Szeretnénk nem csupán egy időt eltölteni itt, nem csupán letudni a keresztény szokás szerint a vasárnapi délelőttöt, hanem szeretnénk, hogyha élő valóság, élő üzenet lehetne számunkra a te beszédet. Add meg ezt nekünk itt és most, kérünk fiadért Jézusért. Amen. Dániel próféta könyve 6. fejezet 7. versétől fogok olvasni egy rövid szakaszt az egész történetből. Javaslom majd Dániel könyvének elolvasását, érdemes minden részét elolvasni. De most csak egy rövid szakaszt olvasok fel belőle. Tehát Dániel próféta könyve 6. fejezet 7. versétől a következőképpen hangzik Isten igéje. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek, a helytartók, hogy hozzon a király végzést és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszafonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobájának ablakait nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Eddig foglaljatok helyet. A mai igehirdetésemnek az a címe, hogy szokásaink meghatározzák jövőnket. És egy érdekes példát szerettem volna felidézni az Ószövetségből, a Bibliából, Dániel életéből, többet is fogunk majd, amely a szokás következményét hordozza a Dániel számára. Az volt a szokása, hogy minden nap háromszor Jeruzsálem felé fordulva az Istenhez imádkozott. Ez volt a szokása. Nagyon megrőzött szokása volt, és talán annyira része volt az életének ez a szokás, hogy hátrányává vált, gondolhatnánk. Ugyanis az ellenségei e szokása miatt állítottak neki csapdát. Úgy gondolták, és megismerve Dánielt, tudták, hogy ezen Dániel nem fog változtatni. Annyira elkötelezett az Isten irány, a saját Istene irányába, hogy ezen semmilyen körülmények között nem fog változtatni, és ezért Dániel vesztét ki lehet eszközölni. Annyira tudták, ismerték Dániel, tudták, hogy ez a szokása, hogy így állítottak neki csapdát. De nem rendítette meg a királyi rendelet, nem írta felül a mások véleményétől való félelme a szokását. Sőt, Még a halálos félelem, vagy a halálos fenyegetettség sem volt képes arra, hogy felülírja ezt a szokását. Úgy tűnt, hogy ez a szokás, az Isten melletti megrögzött szokás bajba keveri. Egészen odáig, hogy az oroszlánok vermébe került. De nem ez volt csupán a következménye az ő szokásának, hanem valami egészen más. És valóban úgy tűnt, hogy ez a szokás, amely része volt az életének, kimozdíthatatlan része, bajba sodorta. De úgy olvassuk a tovább ezt a részt, hogy amikor Dárius látta, hogy milyen következménye lesz ennek az ő döntésének Dánielre nézve, akit kedvelt, akkor próbálta visszavonni, de a tanácsadói mondták, hogy ez nem lehet. Ez egy olyan törvény, amit nem lehet visszavonni. És csak egy dolgot tehetett a király, megkockáztatom, reménysége volt és hite volt valamilyen mértékben, hogy azt mondta Dánielnek, a te Istened őrizzen meg téged. És bedobták a oroszlánok vermébe Dánielt. Hajnalban a király egész éjszaka nem aludt, tördelte a kezét, és nagyon-nagyon feszült volt emiatt, egy jó tanácsadót, főembert elveszít. Hajnalban, amikor megvirradt, az volt az első a királynak, hogy elment az oroszlánok verméhez, és kiáltozott. A te Istened, akit álhatatosan tisztelt, vajon meg tudott-e, tisztelsz, vajon meg tudott-e téged szabadítani, vagy tartani az oroszlánok vermében? Meg tudott-e szabadítani téged ebben a helyzetben? Ez volt a kérdés. Ez volt a kiáltása Dárius királynak Dániellel kapcsolatban, e helyzet kapcsán. És Dániel az oroszlánok verméből így kiáltott. Király örökké! Az én Istenem elküldte az ő angyalát, bezárta az oroszlánok száját, és nem bántottak engem. Ez volt Dániel megrögzött szokásának a következménye. Ez volt az, ami befolyásolta Dániel jövőjét. Ez a szokás. Így módon befolyásolta is, világossá vált mindenki számára, olvassátok majd ezt a történetet, hogy mi az, amely ilyen módon tudja Dániel életét vezérelni és a jövőjét befolyásolni. Oly mértékű befolyást gyakorolt Dániel életére ez a szokása, hogy ezt olvassuk. Ennek a Dánielnek azután jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a Perzsa Círus uralkodása alatt is. Mert volt egy szokása, amely alakította mindennapját és formálta a jövőjét. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a szokása nem maradt abba, folyamatosan jelen volt az életében, gyakorolta ezt a szokását, jellemzőjévé vált, és később tudjuk, hogy ez a szokás milyen következményekkel járt. Látomást kapott Istentől a világbirodalmak tekintetében. Aztán kijelentést kapott Istentől a fogság 70 évéről és annak a végéről. Reménység üzenetét is kapta. Aztán mennyei követ érkezik hozzá. Mert elhatározta, hogy böjtölni és imádkozni fog, mert meg akarja ismerni az Isten kijelentését, az Isten tervét. És mi lett a következménye ennek a szokásának? Így olvassuk. Amikor megérkezett a mennyei követ. Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Isten előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavad miatt jöttem. A Dániel szokásának, az ima szokásának az lett a következménye, hogy amikor eldöntötte és imádságban elmondta, Isten azonnal reagált. Elküldte az ő angyalát. Tudjuk nagyon jól, hogy hosszú ideig tartott, míg ez a találkozás létrejött, és elmondta az angyal, hogy miért. Nem azért, mert Isten nem hallgatta meg a kérésedet. Nem azért, mert rossz szokásod volt az, hogy imádkozol, hanem azért, mert valakik azon dolgoztak, hogy megakadályozzák, hogy Isten ima meghallgatásának tanúbizonysága légy. A perzsák és a médek fejedelme meg akart akadályozni. De jött egy főangyal, Mihája, és megszabadított, és eljöhette, hogy elmondjam neked azt, amit Isten üzen. Aztán tudjuk nagyon jól, hogy ennek a szokásnak következménye lett, hogy a végidőkről is kapott kijelentést Dániel. És még sorolhatnám ezeket a történeteket. De szeretnék egy másik embernek a szokásáról is beszélni, hogyan befolyásolta az életét. Annáról, Elkán a feleségéről tudunk, ismerjük ezt a történetet. Egy olyan asszony volt, aki nagyon szeretett volna gyereket szülni, és nem tudott. És nagyon keserű volt az élete. De volt egy szokása. Mindig, amikor felmentek a templomba, és rendszeresen feljártak a templomba, hogy eleget tegyenek ennek a törvényi előírásnak, hogy a törvény szerinti áldozatokat bemutassák, annának az volt a szokása, hogy keservét az Úr előtt sírta el. Ez volt a szokása. Mindig, amikor rátört ez a szomorúság, akkor oda ment az Úr elé, külön vonult a családtól, és ott sírt az Úr előtt. És ennek a szokásának az lett a következménye, hogy a főpap, amikor nézte ezt az asszony gyanússá vált, annyira fájt a szíve, annyira keserű volt az élete, hogy már nem jött ki hang a száján, csak motyogott. És azt mondta neki a főpap, hát te részeg vagy, mennyi józan, hogy ki, és utána gyere vissza. És akkor elmondta ez az asszony, hogy mi a szokása, hogy én az Úr előtt mondom el. És volt egy másik szokása is. Amikor Isten meghallgatta ezt az imádságot, megadta neki ezt a gyermeket, úgy hívták, hogy Sámuel. A másik szokása az volt ennek az asszonynak, Annának, hogy amit megígért az Úrnak, azt megtartotta. Mert azt ígérte minden egyes alkalommal, amikor az Úr előtt könyörgött, hogyha megadod azt, amit kérek, akkor ezt a gyermeket egész életére neked fogom adni. És amikor megérkezett ez az ajándék, amikor megkapta Istentől ezt a különleges ajándékot, akkor az volt a szokása Annának, hogy megtartotta az Úrnak szánt ígéretét. És akkor elválasztotta a gyermeket, az volt az első neki, hogy nem szülinapi bulit rendezett, hanem elvitte az Úr házába, és azt mondta, itt van az, akiért könyörögtem, akit odaszántam az Úrnak. Tessék, itt van. Ennek a következménye volt az, hogy megkaptuk Sámuelt, az Úr egyik nagy prófétáját, aki meghatározó az üdvtörténet tekintetében. Sámuelt minden áldásával együtt, amellyel Isten megáldotta. Aztán Jézusról is feljegyeztek néhány szokást, amely szokása volt. Többek között Lukás evangélium 4. fejezetében olvassuk, hogy felment a názáreti zsinagógába szokása szerint, ahogyan mindig is szokta. És felolvasta az ézsaiási tekercsből a messiási küldetés kinyilvánítását. Ezt kaptuk ajándékként azért, mert Jézusnak az volt a szokása, hogy szombatonként felment a zsinagógába. Aztán tudunk egy másik szokásáról is, a János 5. fejezetében, a 17. versben olvassuk. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. Az volt a szokás, hogy együtt munkálkodik az Istennel, az atyával. Amikor az atya arra készíti, hogy munkálkodjon, akkor ő ezt teszi. Mindegy, hogy mit mondanak mások, vagy hogyan gondolkodnak mások erről, ő az atyával együtt munkálkodik. Aztán volt egy másik szokása is. Máté 26-ban olvassuk, a Gecsemáné kertben zajlik ez a történet, és az Úr, a mi Urunk, Jézus Krisztus az ő atyához imádkozik. És így imádkozik, atyám, ha lehetséges, újjék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem a te akaratod legyen meg. Ez is a szokása volt. És tudjátok, hogy mivel ez volt a szokása, ezért van üdvösségünk. Mert ő engedett az ő atyának. És ezért lehet a kereszthalál, a feltámadás a mi reménységünk. Aztán a tanítványokról is feljegyeznek néhány szokást, és egyet szeretnék kiemelni. Péterről és Jánosról, ahogyan megváltozott a cigazodási pontjuk, és szokásukká vált. Így olvassuk az Apcsel 4.19.20-ban. Amikor a főpapok kiadták a rendeletet, vagy a vezetők ott, hogy fogják el ezt a két embert, és el kell hallgattatni. És akkor bevitték őket a kihallgatásra, és így álltak oda eléjük. Igaz dolog-e Isten szemébe, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk, hallottunk. Ebben két szokás is van, ami szokásukká vált. Ezt tett az evangéliumot olyan nagy mértékű erővé ebben a világban. Az lett a szokásuk, hogy nem emberekre hallgatnak, hanem Istenre. Aztán az is szokásukká vált, hogy nem fogták be a szájukat, hanem elmondták, amit láttak, amit hallottak, amit átéltek, amelyet Isten kijelentéseként éltek meg. Szokásukká vált, hogy bárhová mentek, bármilyen közegben voltak, mindenütt elmondták, amit Isten a szívükre helyezett, amit rájuk bízott, amit megéltek. Szokásukká vált. És ezek a szokások nagy mértékű befolyást gyakoroltak az ő életükre, a környezetük életére, sőt, a világtörténelemre is. Ennek a szokásnak a következményei vagyunk mi mindannyian, akik keresztények vagyunk ebben a világban. Mert voltak azok, akik a szokásaik szerint éltek és hoztak döntéseket, és olyan szokásaik voltak, amelyek ilyen módon befolyásolták a jövőt. Most szeretnélek benneteket egy kis gondolkodásra hívni. Egy alapmondatot szeretnék elmondani, amit mindenképpen vigyetek magatokkal. Ezért gondold meg, amit most mondok. Szokásaid, vagy érted, vagy ellened dolgoznak, de mindenképpen befolyásolják a jövődet. Még egyszer. A szokásaid vagy ellened, vagy érted dolgoznak, de mindenképpen befolyásolják az életedet, a jövődet. Még ezt hozzátenném, az örök életedet. Ha valamit képes vagy 21 napon át folyamatosan tenni, tudományos megfigyelés, azzal azt is bizonyítod, hogy képes vagy akár 21 éven keresztül tenni. Azt jelenti, hogy szokásoddá vált. Megrögzött szokásoddá vált. Ha valamit 21 napon keresztül tudsz csinálni, akkor beépül a gyakorlataid közé, a szokásaid közé, és részévé befolyásoló tényezővé válik az életednek. Ezt ne feledd. Noénak szokása volt a bárkaépítés, vagy mondhatnánk szokásává vált a bárkaépítés. Nem 21 napon, nem 21 éven, hanem 120 éven keresztül építette a bárkát. Azt hiszem, hogy ez igen meghatározó szokás, ha valamit az ember 120 évig csinál. Én is szeretnék valamit 120 évig csinálni, lélegezni. Akkor biztos, hogy legalább 120 évet megélni. Csak tréfának szálltam. Tehát 120 évig gyakorolta, művelte ezt a szokását, hogy minden nap, amikor kiment az ébredés után, nekiállt a bárkát építeni. Ez bizony környezete szemében úgy látszott, hogy a rögeszméjévé válik. A történet leírásából tudjuk, hogy sokan csúfolták ezért, mert volt egy ilyen szokása, hogy nekiállt és bárkát épített. Sok minden más is csinálhatott volna, ez tény. Sok minden másra lehetett volna felhasználni azt, hogy a fiai ott állnak és a parancsát végrehajtják. Sok mindenre lehetett volna használni azt a 120 évet. De ő erre használta. És ez a döntése nagyban befolyásolta a jövőjét. De mi lett a vége? Nem csak az ő életét befolyásolta, a családja életét, sőt, az emberiség életét. Mert úgy olvassuk, mivel ez vált szokásává, ezért Isten alkalmas volt erre, hogy ez szokásává váljon, rajta keresztül tartotta meg az embert ebben a világban. Gondolkoztál már magadról így? Értékelted már magad szokásaid alapján? Vizsgáltad már önmagadat? Figyelted már önmagadat? Hogy milyen ember vagy a szokásaid alapján? Mennyire vagy szerethető, vagy elviselhetetlen egy-egy szokásod miatt? Ha még nem tetted, pont itt az ideje. Hogy elkezd önmagad vizsgálni, hogy mennyire vagy szerethető, vagy undorító egy-egy szokásod miatt. Vedd példának bármelyik szokásodat, csak hogy egy kicsit a mások bőrébe helyezzük magunkat, bármelyik szokásodat, és szorozd be 365 nappal. És azt meg szorozd meg még 70-nel vagy 80-nal, mert körülbelül addig biztos lehetséges, hogy fogunk élni, remélhetőleg. Gondold el, ha ezt megteszed, megírod a saját magad és környezeted történetét. Milyen szokásaid vannak, amit csinálsz mindig? És ebből a szokásból bizony törvényszerűen következik az, hogy milyen életed lesz, és milyen élete lesz a környezetednek. Ez alól nincs felmentés. Ez alól nincs kibúvás. Ha a szokásaidat műveled, annak a következménye törvényszerű. Ha tetszik, ha nem. Talán, ha ebbe belegondolsz egy kicsit, és igaz ítélettel ítélsz magadnak, akkor megértheted környezeted reakcióját arra a szokásodra, ami neked fel se tűnik, de befolyásolja a környezeted, a családod életét. Sőt, lehet, hogy nehézzé, elviselhetetlenné teszed ezáltal az ő mindennapjaikat. Mert van egy szokásod, amely meghatározzák az életedet és a jövődet. Mivel családban élsz, közösségben élsz, a közösséged életét. Meghatározzák a hozzád való viszonyt. És nagyon sokszor ilyenkor az ember másokat hibáztat, ahelyett, hogy megvizsgálna a saját maga szokását. Pedig a szokások azok, amelyek vagy mellettünk, vagy ellenünk kifejtik a hatásunkat az életünkbe. Sok-sok család tragédiáját lehet előre látni néhány nap, néhány szokás elemzésével és értékelésével. Lehet látni, milyen törvényszerű következményei lesznek ennek néhány év vagy évtized múlva. Mert törvényszerű. Pedig csak néhány szokást lát az ember. Sokszor lehet azt hallani, hogy nem így terveztük, nem ezt akartuk, de a szokássá vált életmód meghatározza a jövőt. Egyszer valaki hozzám jött házassági problémákkal, és a beszélgetésünk kapcsán eljutottunk egészen odáig, hát bizony ez a probléma oda vezethető vissza, amikor a választását meghozta, a döntését meghozta párkapcsolat tekintetében. Kiválasztotta, hogy ki lesz a házastársa. És amikor szembesült ezzel a valósággal, hogy bizony egész életében azért küszködött és azért gyötrődött, mert ez a volt a választása, akkor felháborodva azt mondta, hát azért az ön döntésemért nem szenvedhetek egész életemben. Dehogy nem. Dehogy nem. Mert a szokásunk a jövőnket határozza meg. Értünk, vagy ellenünk dolgozik. Sokan nem értik az okát a békétlenségnek, a szeretetlenségnek, az egymás iránti durva bánásmódnak, nem értik az okát a trágárságnak, az alkoholizmusnak, az erkőstelenségnek, az istentelenné vált keresztényeknek. Nem értik az okát. Pedig világos a képlet. A szokásaink meghatározzák a jövőnket. Világos és egyértelmű, minden kétséget kizáró. Ez az összefüggés. Ezért érdemes elgondolkodni a szokásainkon. Így szólt Jézus, János 8.31-ben olvasó. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Ha szokásunká válik Jézus szavai szerint élni, ítélni, döntéseket hozni, akkor ez a jézusi példa szerint, intelem és útmutatás szerint fogja befolyásolni a jövőnket. De ha nem válik a szokásunká, nem tartjátok meg az én beszédeimet, akkor bizony ez miatt várt pozitív jövőkép el fog maradni. És diszonancia lesz az életünkben. Felfordulás, összevisszaság, kételyek és kérdések merülnek fel bennünk. Mert azt az eredményt szeretnénk várni, amely a szokásaink alapján nem következik. És azokat az eredményeket fogjuk kapni, amelyek a szokásainkból fakadnak. Ezért tanácsol bennünket Isten szava az élet helyes élésére. Azt mondja a Zsoltárok 34. Ki az az ember, akinek tetszik az élet és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, ajkad ne beszéljen csalátságot, hagyj fel a rosszal és cselekedj jót, törekedj a békességre és kövesd azt. Egy szokásrendszer, amelynek olyan következménye lesz, amelyre azt lehet mondani, hogy ezek jó napok. Törvényszerűség. Vagy így olvassuk a Péter levelében a 3. fejezetben. Végül pedig, legyetek mindnyájan egyetértőek, együttérzőek, testvérszereltők, könyörületesek és alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, alkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljon el a gonoszságtól és cselekedjék, jót keresse, kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, füle az ő könyörgésükre figyel, és az arca pedig a gonosztevők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jól? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, ha számon kéri tőletek, aki bennetek élő reménysége. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszat cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Azt hiszem, hogy a Péter apostol tanácsa, ennek megvalósítása egy nagyon jó életprogram. Jelenkezzen az, aki már teljesítette. Hát akkor előttünk a feladat. Hogy szokásunká váljon ez a fajta életmód, művelni ezt. Mert szeretnénk jobb napokat élni, szeretnénk jót látni, szeretnénk, ha jó módon befolyásolná a mi életünket, a jövőnket, az, amit most teszünk. És még sokat mondhatnék ez vonatkozásban. Sokat sorolhatnék fel. De szeretnék egy ellenvetést felhozni. Én már nem tudok megváltozni. Annyira beállt az életem, olyan ritmusa alakult ki az életemnek, hogy én már nem tudok változni. Ez egy döntés, ez egy szokás, amely befolyásolja a jövődet. Vagy azt kérdezed, miért változzam meg, az emberek ilyenek is, meg olyanok is. Nem beszélve a világról, ami körülvesz bennünket. Farkas törvények uralkodnak ebben a világban. Szeretnék egy jézusi mondatot mondani. Elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Az, hogy farkas törvények uralkodnak a világban, nem jelenti azt, hogy farkasként kell művelni életünket, mert azok a szokások, amelyek a farkas szokásai bizony befolyásolják a jövőnket. Álljunk meg egy szóra, ahogy mondta annak idején Grécsi tanár. Milyen szokásaid vannak? Milyen szokásaid vannak, amelyeket nem vagy hajlandó feladni? Milyen szokásaid vannak, amelyeket nem vagy hajlandó feladni, mert rabja vagy ennek a szokásnak? Amelyek befolyásolják a jövődet. Nem pozitív irányba befolyásolják az életedet. Nem olyan irányba, amely után azt mondhatod, hogy bizony megláttam ezeket a jobb napokat. Amiről időnként azt mondod, hogy igazából én nem vagyok rabja, bármikor abba is tudnám hagyni, de még ez egyszer sem sikerült. Nem tudtál leállni, nem tudtad abba hagyni, nem tudtad magad kivonni ez alól a szokás alól. Talán sokszor fogadkoztál, sokszor megígérted, sokszor beláttad már, hogy nem jó. De amikor a döntő pillanathoz értél, újból és újból a szokásaid szerint hoztál döntést. És iszod a levét majd. Mert befolyásolják a jövődet. Milyen szokásaid vannak, amelyek rombolják életedet, kapcsolataidat? Most éppen ideje van, hogy gondold végig, szokásaidat, az emberi kapcsolataidat, a jellemedet, az Istennel való kapcsolataidat. És tedd fel magadnak azt a kérdést, ezek a jövődet milyen irányba fogják befolyásolni? Most láthatod. A mostani döntésed milyen irányba befolyásolják az életedet? Csak kell őszinte pillanat hozzá. Őszinteség önmagunkkal kapcsolatban, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést. Az a szokásod, hogy nem az Isten tisztelet a legfontosabb, de ha ráérsz, eljössz. Az a szokásod, hogy nem az Isten tisztelethez igazítod az életed minden programját, hanem minden máshoz, mindenki máshoz igazodva, vajon milyen módon határozzák meg a jövődet? Teszek fel néhány kérdést szokás tekintetében, hogy egy kicsit elkezdjünk önmagunknak is feltenni kérdéseket. Segítek ebben. Az a szokásod, hogy ha eszedbe jut, akkor imádkozol, de sok a tennivaló, amiatt sokszor nincs rá időd vagy figyelmed. Milyen irányba befolyásolják jövődet? Az a szokásod, hogy akkor és addig vagy keresztény, ha másokat ez nem bánt, vagy mások szokásaival nem ütközik. Addig, amíg nem ellenkezik az aktuális trenddel. Hogyan befolyásolják jövődet? Az a szokásod, hogy környezeted, akár gyermekeid figyelmét nem hívod fel arra, hogy rosszat, veszélyeset művelnek, mert nem akarod őket megbántani, milyen következményekkel jár, milyen jövőt vetít előre magad és a környezeted számára. Az a szokásod, hogy nem teszed szóvá, ha gyermekeid, házastársad hanyagolja az istentiszteletet, az imádságot, a bibliaolvasást, az Isten követését. Inkább a trágár, indulatos megszólalások válnak mindennapossá a családban. Mit jelez ez előre? Az a szokásod, hogy támogatod gyermekeidet, szüleidet, családodat, barátaidat az istentelenség útján. Milyen jövőt jelöl ki ez a számukra? Többek között azt, hogy sokat fogsz keseregni imádságban Isten előtt miattuk, és nem érted, hogy Isten miért nem segít. De ez most előre vetíti ezt, a megtörténő eseményt, ha most rossz szokásaid vannak. Az a szokásod, hogy nem vagy megértő és megengedő a házastársaddal, milyen jövőt vetít elétek? Az, hogy folyamatos vita, veszekedés az életetek, az lesz valósággá, vagy talán az a valóság, és nem tudod az okát. Az a szokásod, hogy önző módon csak saját életedre vagy tekintettel, saját örömödet, terveidet veszed figyelemben döntéseidnél. Vajon mit okoz ez a te házastársadban, gyermekeidben és kapcsolataitokban? Milyen módon határozza meg a jövőtöket? Ez egy szokás, de befolyásolja a jövődet, a jövőtöket. Gondolj csak meg! Talán a lelki gondozás szükségét fogja hozni, melyet majd szégyelsz igénybe venni, és kaotikus családi kép tárul majd elétek, a párkapcsolati krízis, viszály családon belül és kívül. Gyermekeid menekülni fognak otthonról, mert nincs őszinte kommunikáció, és másoktól tudsz meg dolgokat a családtagjaidról. Ez most dől el, mert a szokásaid a jövődet határozzák meg. Az a szokásod, hogy a munka válik isteneddé, miről árulkodik? Milyen jövőt jelöl ki a számodra? Az a szokásod, hogy a pénz szerzése, birtoklása határoz meg mindent. Milyen jövőt rajzol eléd? Annál is inkább, mert Isten igéje törvényszerűséget ír le. Minden bűn gyökere a pénz szerelme. Ez alól nem vonhatjuk ki magunkat. És még sorolhatnám, csak elindítottam a gondolkodást, hogy vegyük sorba, számba a szokásainkat, amelyeknek a következményei lefestik számunkra a saját, a családunk jövőjét. És szeretném, hogyha tovább gondolnánk, és feltennénk önmagunknak ezeket a kérdéseket, hogy az a szokásunk, amit most csinálunk, hogy fog kinézni emiatt az életünk. Hogy fogja befolyásolni a jövőnket, és hogy befolyásolja az örök életünket. Van Péter apostolnak egy tanács, amit már felolvastam, de ki akarnék belőle emelni egy szakaszt. 1 Péter 3.15. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő reménységet. Jó hívő emberként eljutunk addig, hogy a tanács első felét megtartjuk, és ezt már örömmel vesszük. Az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Idáig eljutunk. És tudjátok, hogy nem megyünk tovább. És ez óriási problémát jelent. Azt jelenti, hogy a szívünkben tartjuk szentnek Istent, de nem tud róla senki. Még a szokásaink sem árulkodnak róla, hogy számunkra Isten a legszentebb. A mindennapjaink nem mondanak el erről semmit, mert a szívünkben van zárva ez a gondolat, és onnan nem juthat ki. Se a tekintetünkben, sem a szánkon, sem a döntéseinkben, sem a hitvallásunkban, sem a mindennapi kapcsolatainkban, az embertársainkhoz való viszonyunkban, a házastársunk, a szüleink, a gyermekeinkhez való viszonyunkban nem jelenik meg, hogy mi Istent tartjuk a legszentebbnek a szívünkben. Hanem megpróbáljuk ezt húsba kötni és bent tartani. És ez egészen mást mutat, és egészen más jövőt formál a számunkra, mint ami fakadhatna belőle. És ezt úgy hívják, hogy boldogtalan állapot. Mert az, amit élünk, amit teszünk, köszönő viszonyban nincs azzal, ami a szívünkben vágyként van. És nem tudunk rájönni, hogy mi okozza a boldogtalanságunkat nap, mint nap. Nem tudjuk megérteni, hogy miért nem égél bennünk a vágy, hogy megnyitsuk az Isten igényét. Hogy miért nem akarunk időt tölteni az Isten jelenlétében? Miért az órát nézzük, hogy mikor mondja már ki azt, hogy ámen, és mehetünk haza, mert a pörkölt már kész van? Miért alakul ki bennünk? Azért, mert ami a szívünkben van, és ami a gyakorlat az életünkben, amit a szokásaink mutatnak, köszönő viszonyban nincs egymással. Péter pedig azt mondja, tartsátok szentnek szívetekben, és minden körülmények között mutassátok is meg. Amikor számon kérik rajtatok, akkor legyetek készen mindig tanúságot tenni arról, ami a szívetekben van. Mi a szokásod, amely meghatározza mindennapjaid? Mert a szokásaink befolyásolják a magunk és környezetünk életét. Az a szokásod is, amikor minden nap megemlékezel szeretteidről az Isten előtt, elgondolkozhatsz rajta, milyen jövőt rajzol fel a magad és családod számára. Talán az a szokásod, amelyet Jób is gyakorolt, végig gondolhatod, hogy mit hozhat a számodra és szerettei számára. Úgy olvassuk Jobról, hogy sok gyereke volt, nagy gazdagsága volt, de nem volt a pénz az Istene. Ezt látjuk a döntéseiből. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve érte. Tehát nem jelenti azt, hogy a hívő embernek szegénynek kell lenni, csak azt jelenti, hogy nem lehet a pénz az Istene. A gazdagság, az előrejutás, a karrier, és mégsem. Mert ha az az Isten, akkor nem az Isten követi. Mert ez meghatározza a jövőt. Nyilván. Úgy olvassuk Jobról, hogy volt egy szokása. Mindig, amikor gyermekei névnapot, születésnapot tartottak, összejöttek, és amikor ezt meghallotta Jób, akkor Jób áldozatot mutatott be gyermekeiért, nehogy véletlenül valami olyat műveljenek, vagy amit műveltek, nehogy rossz irányba befolyásolja az életüket. Mindig megállt az Úr előtt. Áldozatot hozott érte, levágott állatokat azért, hogy az gyermekei bűnét kiengesztelje. Ő hozott áldozatot a gyermekeiért. Úgy olvassuk, így szokott tenni Jób minden alkalommal. Az a szokásod, ha te így teszel minden egyes alkalommal gyermekeidért, befolyásolják a te és gyermekeid jövőjét. Az a szokásod, hogy minden lehetőséget kihasználsz, hogy jó példával jár környezeted előtt, hogy világossá tedd Isten igéjének tanítását, akkor is, ha ezt elavultnak tartják, a te bibliai erkölcsi értékrendedet képviseled, tanítod, tanácsolod, netán követeled a családodban. Milyen jövőt formál ez a te és a gyermekeid számára? Ha ezt tartod, követeled. Milyen következményekkel jár? Milyen jövőt fest eléd? Volt egy édesanyja, aki ugyanezt tette. És amikor a fia már elég nagy lett ahhoz, hogy ezt az igát le akarja rázni a válláról, összeveszett az anyjával, és becsapta az ajtót. Melyek világá? Rád sem nyitom többet az ajtót. És akkor kiment, még zengett a bejárati ajtó a csattanástól, az édesanyja az ablakot kinyitotta, és kikiáltott a fia után. Fiam, bárhová mégy, az Úr Jézust mindig küldöm utánad. Meg lett ennek a szokásnak a következménye, egyházelnök lett belőle. Ennek a szokásnak is meg lett a jövőformáló következménye. Az a szokásod, ha nem adod fel a megtérésükért való munkát, nem csak az imádságot. Szerinted milyen üzenetet fog ez hordozni? Milyen módon fogja formálni a te jövődet, a környezeted és családod jövőjét? Ne add fel akkor sem, ha nem hallgatnak rád, mert van ennek egy másik következménye is, hogyha a szokásod jó irányba befolyásolja a te életedet. Ha olyan szokásaid vannak, amely Isten akaratával megegyezik, ennek nem csak olyan következményei lehetnek, hogy ilyen módon hatást gyakorolsz a gyermekeid, vagy családod, vagy környezeted életére, hanem van egy másik, számodra sokkal súlyosabb következmény, vagy sokkal fontosabb következmény, amely így hangzik. Lukács 12.43-ban olvasuk Jézus szavait. Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkába talál. Gondold meg azt a pillanatot, amikor egyszer csak megjelenik majd az Úr a felhő égben, és átvizsgálja ezt a földet, és nézi ki az, akit magával tud vinni. Milyen szokás közben talál téged? Mi az a szokás, amely leginkább meghatározza az életedet? Mi az a szokás, aminek mindent alárendelsz? Gondold meg, mert ez akár jó, akár rossz, befolyásolja jövődet. Az a szokásod, ha van, amelyet egyik énekünk nagyon szépen fogalmaz meg, mindenről lemondok érted. Milyen jövőt alakít a számodra? Gondold meg, szokásaink meghatározzák a jövőnket. Ezt ne feledd. Amikor most egy szokást követsz, a szokásnak a rabja vagy, a szokást kiszolgálod, vagy új szokást honosítasz meg a családodban, az életedben. Ezt ne feledd. A szokás befolyásolja a jövődet. Úgy hozd döntést, úgy alakíts ki kapcsolatokat, úgy alakíts ki szokásokat a családodban, úgy alakíts ki értékrendet, úgy műveld, hogy ezt a törvényszerűséget ne feledd. Szokásaink meghatározzák a jövőnket. Úgy tegyük ezt, hogy ne esünk abban a végzetes hibába, hogy szokásaink és elveink, amelyet nem ültetünk át szokásokká, ütköznek egymással. Ne tegyük ezt, mert ez egészen más jövőt formál a számunkra, mint amit szeretnénk. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, mondja János a Jelenések könyvében a mennyei üzenetet. Aki győz, annak adok az enni az élet fájáról, mely az Isten paradicsomában van. Aki győz, annak nem árt a második halál. folytatja. És a következő, aki győz, annak adok enni az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét, és aki a kövecskén új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akit győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomába, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akit szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, felülírja az eddigi szokásait, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Aki győz, mert felülírta ezeket a szokásokat, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Vajon ezeket végig gondolva érdemes megváltoztatni egy rossz szokásodat? Érdemes elgondolkodni ezen, és az Isten akaratával megegyező szokásokat felvenni? Azt gondolom, feltétlenül. És azt kérem, hogy ebben legyen segítségére mindannyiunknak az Isten lelke. Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben megmutassátok, mi az igaz emberség. Az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennünk, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezett arról, hogy régi bűneimből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségben fogtok bemenni a mi Urunk üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Mert a szokásaink meghatározzák, befolyásolják a földi jövőnket és az örök életünket.